Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, könyörgünk hozzád, hogy hadd végezhesse el a te igéd szent lelked által bennünk mindazt, amit szeretnél elvégezni. Vedd el minden ellenállásunkat, kételkedésünket, vedd el minden reménytelenségünket és hitetlenségünket, és add, hogy úgy tudjunk figyelni a te igédre, szavadra, mintha Úr Jézus Krisztus most ott ülhetnénk, mint ahogy 2000 évvel ezelőtt a tanítványaid a te lábaidnál, hogy hallhatjuk, amit te mondtál, Urunk, és köszönjük szent lelkeddel, ezt személyessé teszed. Ne engedd meg, hogy mi ezt elutasítsuk. Ne engedd meg, hogy ne érjen el a szívünkig, Uram, és ne örvendezzünk benned, hiszen erre hívtál el bennünket, mert teljes öröm van nálad, ahogy mondja a Zsoltáros. Bocsásd meg, hogy az életünk sokszor olyan örömtelen, kiégett, reménytelen, elesett élet. Emelj fel bennünket, Urunk, kérünk téged, és tudjuk, hogy meghallgatod, hiszen te hívtál magadhoz bennünket, és ez a hívás ma is hangzik. Ott, hogy ne csak fülünk legyen, de szívünk is meghallani, elfogadni a te hívásodat. Amen. Ja, hogy a hét igéje, a mi közösségünk pedig közösség az Atyával és az ő fiával, Jézus Krisztussal, és végül is ugye a hét délelőtti témája az egyház közössége, a szentek közössége. Tegnap láttuk, hogy mi is ennek a keresztény közösségnek az alapja, mire építhetünk. És ugye Isten vetett alapot a mi hitünknek, tehát így is lehet fogalmazni, hogy a mi hitünk nem alaptalan, hanem szikla, szilárd alapja van a mi hitünknek, ez a hit alapja a mi Úrunk Jézus Krisztus. És ez valóság, mert ugye ez volt tegnap a cím, hogy a keresztény közösség alapja és valóság a Krisztusban. Tehát az egyház nem valami álmainkban elképzelt közösség, nem is valami tökéletes tökéletesek közössége, hanem azoknak a közössége, akik Jézus Krisztusban a megváltottak. A megváltottak közössége. Mind azok, akik Jézus hívását elfogadták. Most pedig azt kellene megnéznünk, hogy a keresztény közösségnek mi a rendeltetése és a célja. Mert úgy élni meg a hívő keresztény életünket, hogy valóban azt se tudjuk, hogy mi végre adatott számunkra ez a csodálatos lehetőség, az egyház közössége, és mi ennek egyáltalán a célja. Mert itt sokféle célt határoznak meg emberek, de valójában majd az igen mondja meg nekünk, hogy mi is a célja ennek. És aztán itt zárójelben még oda írtam, hogy elhívás és küldés, mert valójában az egyház közössége egy kihívottak, ahogy tegnap láttuk, Isten kihívja a világból, Isten országába a meghívást, a sötétségből a világosságba, a sátán hatalmából Isten hatalmába, és gyakorlatilag ez a kihívás egyúttal egy küldést is jelent, mert Isten azt mondta az övének, menjetek el, széles a világra, tegyetek tanítvánnyá minden népeket, tehát nem csak egy elhívás van, hanem amíg ebben a világban élünk, egy határozott küldése is van a mi Urunknak. Tehát ezt kellene az ige fényében megnézni. Most én a János evangéliumában a 15. fejezetből olvasok fel először csak két verset, de aztán majd visszatérek rá. Illetve inkább már most is két verssel előbbről olvasom, tehát a János 15-14-től. Jézus mondja, ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsolok néktek. Többé nem mondalak titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Titeket azonban barátaimnak mondalak, mert mindazt, amit hallottam az én atyámtól, tudtulattam néktek. Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki, és rendeltelek titeket arra, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon, hogy bármit kértek az atyától az én nevemben, megadja néktek. Ezeket azért parancsolom néktek, hogy szeressétek egymást. Tehát ez az elhívás, a kiválasztás, és Jézus azt mondja a tanítványoknak, nem ti választottatok ki engem, én választottam ki titeket. És honnan hívta őket? Mondhatjuk, hogy ezek a zsidó férfiak azért nem voltak pogányok és Isten nélkül valók, tehát az Ószövetségből őket az Új Szövetségbe hívja az Úr, mert hiszen ez volt az ígéret, hogy Új Szövetséget kötök velük. De végül is Jézus azt a vallási rendszert, így mondom, azt a teokratikus berendezkedést, amiben Izrael élt, világnak nevezte. Nem egyszer világnak nevezte. Tehát nem fogadta el azt az egészet, ahogy úgy volt Isten országának. Ezt vegyük nagyon komolyan, mert itt sokszor megtévedünk, már tegnap is beszéltem arról, hogy nem a struktúrák, nem a külső felépítmény az, ami meghatározza az egyház lényegét, hanem sokkal inkább az, amit Jézus Krisztus mond, és amit benne kapunk. Lelki dolog ez. Ahogy a mai igében olvashattuk, hogy mit mondott Jézus a samáriai asszonynak, hogy eljön az az óra, hogy nem ezen a hegyen, nem a Garizim hegyen, nem is a jeruzsálemi templomban imádjátok az atyát, hanem lélekben és igazságban. És nem helyhez, nem valami struktúrához, rendszerhez kötötten, hanem lélekben és igazságban. Hát az Isten lélek, és akik őt imádják, és azt mondja, ilyen imádókat keres magának az Isten. Tehát a kihívottak ebből a világból, és a választottak ebből a világból. Milyen világból? Hát erről már tegnap is szó volt, de hadd mondjam most megint egy kicsit komolyan, hogy azok a világi közösségek, amikben élünk, és ez az egész emberi élet, amit mi élünk itt évezredek óta, ez merő tragédia és kudarc. Mert nem csak a személyes életünk, de a társadalmi, közösségi, sőt az úgynevezett egyházi életünk is merő kudarc. És ennek az őszinte beismerése nagyon fontos ahhoz, hogy megértsük a dolgokat. Az Istentől elszakadt ember nem élhet boldog, sikeres életet. Azért nem élhet, mert ez egyszerűen lehetetlen. Isten nélkül az ember nem képes önállóan, normális, boldog, kiteljesedett életet élni, hanem csak olyat, amilyet mi élünk. És hogyha az ember körülnéz a világban, akkor láthatja, hogy akár a mikorunkban, akár a régi korokban mindenütt mindig a nyomorúság, a szegénység, a kizsákmányolás, az egyes rétegeknek a totális elszegényedése volt jellemző. Mindig. Én emlékszem, hogy a római klubot, amikor megalakították világi vezetők és főképp tudós emberek, akkor az a naív elképzelés volt bennük 1945-ben, hogy most a nagy pusztulás után megalakul egy olyan világ, ahol az igazságosság, és kitűzték célul, hogy mi mindent kell megvalósítani, és az egyik fő céljuk volt, hogy szüntessék meg az éhezést. És amikor az 50 éves évfordulójukat tartották most nem régen, akkor beismerték, hogy totális csőd, semmit nem értek el. Megállapították, hogy az éhezés sokszorosára nőtt, a nyomor sokszorosára nőtt, egyetlen célkitűzésüket se tudták elérni. Miért nem? Egy értelmes, okos világban élünk, mondjuk, ugye? Ahogy Petőfi fogalmazott, ha majd a szellem napvilága ragyog be minden az ablakán, akkor mondhatjuk, hogy megálljunk, mert itt van már a Kánaán. Hát most ezt az ember azt gondolna, hát tényleg, hát fogjunk össze, okos, értelmes emberek vagyunk, megvalósítjuk. Nem. Nem. Egyszerűen nem tudjuk, ahogy Heine mondta, hogy a mennyet átengedjük a az angyaloknak, meg a verebeknek, mert van itt cukorborsó épp elég, majd mi megvalósítjuk itt a boldogságot. Ugye ezt mondták a kommunisták, mindenféle izmus, eszme ezt hirdeti, és mi a valóság? Hogy az ember, testvérek, tessék jól megjegyezni ezt, amit most mondok, az ember személyesen is egy mély, tragikus életet él. Egy teljesen tragikus életet él. Ha az egyéni életeket kicsit is megvizsgáljuk, boldogtalan és tragikus. Mert azért tragikus, mert kilátástalan, megoldhatatlan problémáink vannak. Egyszerűen az emberek úgy, ahogy vannak, boldogtalanok. Amikor az ember végig gondolja, hogy hogy is határozza meg magát, ugye az ember, már tegnap mondtam, és minden nap vissza fogok térni erre az identitás problémára, mert ezt most mondhatnám így is, hogy tegyen fel a kérdés, hogy ki vagyok én, mi végre vagyok. És ugyanez a kérdés a keresztény gyülekezettel, a hívő emberrel is, hogy mi az értelme, mi a rendeltetése, mi a célja, egyáltalán határozza meg magamat. Mi az életem értelme, mi a célja. És amikor emberekkel beszélgetünk, és mikor az egyik embernek például a betevő falat a problémája, a másik embernek meg az a problémája, hogy éppen Hawaii-szigeteken vagy Új-Zélandon töltse a szabadságát, ugye tetszenek érteni, ez már olyan, ez önmagában olyan iszonyatos feszültség, ami feloldhatatlan. Tehát, de ne sokkal mélyebben vannak a problémák. Sokkal-sokkal mélyebben, egészen mélyen a lelkünk mélyen vannak a problémák, olyan mélységekben, amit magunk sem tudunk sokszor felmérni, mert egyrészt nem ismerjük magunkat sem. Nem ismerjük, hogy amit a Biblia bűnnek nevez, az tulajdonképpen a tragédia oka. És a bűn lényegét persze mi csak az erkölcsi bukásainkban látjuk, de a bűn lényege nem ez. A bűn lényege, Jézus így fogalmazta meg, az a bűn, tehát most a nagybetűs bűn, az a bűn, hogy nem hisznek bennem. Tehát a bűn lényege az ember elszakadt az Istentől, és a lét nyomorúságában vergődik, és céltalan. És céltalan. Egyszerűen nem tudja megmondani, miért él, mi végre van a világra. Sokszor olvasok pszichológusoknak és írásait, és mindig látom azt, hogy vannak olyan jelenségek, amit ugye mindenki tud, hogy például a kamasz gyerekek egy része valami egészen extrém módon fellázad. És olyan formában fejezi ki a lázadását, ami egyszerűen megdermeszti a szüleit is. Olyan szélsőséges, kicsapongó dolgokat kezd el művelni, hogy az egész család megdermed, és nem értik, hogy megbolondult, mi történt vele. Ugye akkor azt mondjuk, jó, hát a kamaszkor. De miért történik a kamaszkorban ez? Azért történik ez a kamaszkorban, mert akkor eszmél rá a gyerek, hogy az én identitásom most már nem az, hogy én az apám és az anyám gyereke vagyok, ebben én nem határozhatom meg már magamat, hanem valamiben meghatározhatnám magamat. Mi az, amiben meghatározhatnám magamat? És nem találja. És akkor lázad. És akkor ebben a lázadásában szinte önpusztító módon veti bele magát. Némelyik család nagyon ügyesen a gyereket már egész fiatalon elkezdi manipulálni a karrier és a pénz irányába, de majd ezeknek a fiataloknak is, ezek átvészelik mondjuk a kamaszkornak ezt a lázadását, mert ők kaptak célt, ők tudják, mit akarnak, csak mikor elérték, akkor jön a tragédia. Akkor jön az iszonyú válság. Tehát egyszerűen nem odázható el, mindenki átéli. Aztán vannak gyerekek, akik például hívő szülők gyerekeiként élnek, és valóban simán vészelik át ezt a korszakot, mert nekik már van egy identitás tudatuk, ők már tudják, hogy ők az atya gyermekei. És akkor nem lázadnak, és nem élik át ezt az extrém élethelyzetet, de minden hívő ember is átmegy a válságon. Minden hívő ember átmegy a válságon. Tehát nem úgy van az, hogy ezt valaki, bárki is kikerülhetné. A legsikeresebbek. Olvastam, hogy ugye Billy Graham az elnökökkel olyan kapcsolatot igyekezett mindig képíteni, hogy ő lehessen az elnök lelkipásztora. És ugye elmondja, hogy egyes elnökökkel milyen kapcsolatba jutott, és hogy ilyen iszonyatos lelki válságokat éltek át azok az emberek, akikre ugye úgy nézünk fel, hogy a világura, egy amerikai elnök a világura. És akkor hihetetlen emberi nyomorúságokkal küzdöttek. Egész alantas, egy Kennedy elnök, vagy egy Johnson elnök micsoda válságokba került, hogy egyszerűen az összeomlás szélére kerülnek ezek az emberek. Nem lehet megúszni. Gondoljuk, egy iszonyatos világhatalom van a kezében, azt csinál, amit akar, és egy kis nyomorult ember, aki ott vergődik abban a helyzetben, amiben van. Eisenhowert megkérdezte egyszer egy misszionárius, ő is az Egyesült Államok elnöke volt, és egy tábornok, ugye, aki a európai haderőnek, a világháborúnak volt a parancsnoka, tehát nem akármilyen ember volt. És megkérdezték, hogy érzi magát az Egyesült Államok székébe. Azt mondja, úgy, mint a kocsis a bakon, de a gyeplők már a lovak között vannak. Tehát ugye, és akkor nézzük meg a gazdag embereket, ezeket a sikeres sztárokat. Éppen tegnap beszélgettünk erről, hogy ha megnézzük a rockstárokat, szinte mindegyik tragikus véget ér. Mindegyik. Miért? Elérték mindazt, amivel szédítik a fiatalokat. És akkor miért? Hát miért boldogtalanak? Na hát ez a lét tragédiája, mert mi úgy vagyunk teremtve, hogy mi Isten nélkül képtelenek vagyunk, és ezt nem akarja elhinni az ember. Hogy én Isten nélkül nem tudnék boldogulni. Persze, hogy tudsz egy darabig. Boldogulni, de nem leszel soha boldog. Örömöket lehet szerezni, de boldogságot soha. Mert mi is a boldogság? Meg tudjuk egyáltalán fogalmazni, hogy mi a boldog élet? Hát a boldog élet az az élet, aki egyszerűen tudja, mi az életének az értelme. És tulajdonképpen célba ért. Az a boldog ember, aki megelégedett mindazzal, amiben vagyok, boldog vagyok és megelégedett, és nem kell nekem semmi, mert én boldog ember vagyok. Na, van ilyen? Most lehet, hogy itt megkérdezném a testvéreket, nem tudom hány merni mondani őszintén, hogy én boldog vagyok. Pedig Isten erre teremtett bennünket. Na, ilyenkor szokták megkérdezni az emberek, pedig most testvérek, nincs háború. Hát most már olyan régen nem volt háború, hála Istennek nem volt háború. És soha ennyi elégedetlen, zúgolódó, depresszív emberrel nem találkozok, mint manapság. Boldogtalanok vagyunk. Na de, akkor megkérdezik most, hol az Isten? Miért nézi az ha ő teremtett engem, miért nézi az ember boldogtalanságát? Miért nem csinál valamit? Miért nem rendezi úgy a dolgokat, hogy én boldog legyek? És elégedett. És miért vagyok akkor én egyáltalán keresztény? Ugye elhitetik némelyek, hogy ha te keresztény leszel, akkor te nem lehetsz beteg, akkor te sikeres leszel, gazdag leszel, és röpködni fogsz fél méterrel a föld felett. És ez nem jön be. Hát akkor majd persze fölhetszeljük magunkat, mert akkor kell valami, de most tessenek meggondolni, én mindig megdöbbenek azokon a tételeken, mikor tonna számra gyártják a kábítószert. Tonna számra. És mégis ilyen magas áron tudják eladni, akkor mekkora lehet a fogyasztás? Óriási. Óriási a fogyasztás. Miért? Vagy tessék megnézni, hogy az italok, vagy éppen most mondta valaki, egy orvossal beszélgettem, nem régen, és azt mondja, hogy az hihetetlen, hogy mennyien szednek idegnyugtatókat, meg az antidepresszánsokat. Ő szerinte alig van, aki nem szedi. De akkor miért? Hát újra meg újra csak azt tudom mondani, hogy a lét mély tragédiájába vagyunk. A létezés mély tragédiájába vagyunk. És ezerféle recept, tehát elsütöttek már ezen a világon, hogy hogy oldhatjuk meg a problémáinkat. Az az igazság, akik alkotják a recepteket, azok hisznek benne a legkevésbé, de jó üzlet és jó buli, és ezer ember gazdagodik meg azon, hogy az emberek szeretnének ebből kikeveredni, és szélhámosok hada él vissza azzal, hogy mi boldogtalanok vagyunk. És akkor mit tesz az Isten? Hol van most az Isten? Hát testvérek, én így szoktam mondani, Isten a helyén van, csak te nem vagy a helyeden. Tehát mindig kérdezgetik, hogy most hol az Isten? Ő a helyén van, csak mi nem vagyunk a helyünkön. És hogy mennyire a helyén van az Isten, és hogy ő soha nem hagyta az embert bizonyság nélkül, ezt Pál apostol is mondja ott az Areopágoszon, hogy ő soha nem hagyta magát bizonyság nélkül, de annyira nem, hogy gondoljatok az özönvízre. És gondoljunk Noé korára, az ő bizonyságtételére, vagy Melkisedekre, vagy Ábrahámtól kezdve Izraelre, mint olyan népre, akikkel Isten mindig hirdette, hogy ő van, és benne és vele oldódnak meg az ember dolgai. És végül, ahogy Jézus is megfogalmazta, hogy Isten küldte az ő szolgáit, és végül elküldte az ő szeretett fiát. És Jézus Krisztusban Isten egyszerűen, így mondom, eljött közénk. Isten eljött hozzánk. Mi meglátogatott bolygó vagyunk, az Isten látogatott meg bennünket Jézus Krisztusban, sír Jeruzsálem felett, hogy nem ismerted fel a te meglátogatásod idejét. Igen, ő eljött, ő mindent megtett a mi üdvösségünkre, és ahogy mondtam, ő az egyház alapja, de mi Márk evangéliumában így olvassuk Jézus első prédikációját. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban, mert elközelített az Isten országa, az Isten királysága. És Jézus Krisztusban Isten meghirdette azt az ember számára, hogy nem kell nélküle élned. Nem kell ezt az elveszett nyomorúságodat élni, nem kell nélkülem élned, hanem jöjj és térj meg. Térj vissza, jöjj hozzám. És ugye ahogy a mai útmutató ige is, Jézus olyan gyönyörűen mondja, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve. Ez az isteni hívás adatot át nekünk. És akkor az emberek minden hívásra mennek, minden reklámot, minden szélhámost követnek, csak éppen az isteni hívásra nem akarnak válaszolni, és akkor mindig megkérdezik, de akkor most hol az Isten? Hát ott van Jézus Krisztusban. Hív téged. Itt a mester, és hív téged, ugye mondja Márta a testvérének. Itt van, és hív téged. És ezt kellene megértenünk, hogy ez a kihívás, ennek az Istennek a kiszólító szeretete az, amelyik az Isten országát akarta megteremteni, elhozta hozzánk. Azt mondja, egy kicsit nem szeretem ezt az Isten országa kifejezést, mert nem fejezi ki azt, amit az eredeti szöveg, hogy az Isten királysága érkezett el. Tudnék, maga a király jött el. A királyság ott van, ahol a király van. Tehát te tulajdonképpen, ugye mit mondott Jézus, hogy az Isten országa nem itt van, nem ott van, hanem az Isten országa ti közöttetek, másik alkalommal meg azt mondta, hogy ti bennetek. Tehát az Isten országát ilyen mélységesen és személyesen kínálja föl Jézus. És meghív mindegyikünket ebbe az országba. Na és akkor mi húzigatjuk a vállunkat, hogy hát most nem érünk rá. Ugye Jézus példázatában kiküldi a királyező szolgáit, hogy minden kész, jöjjetek. És akkor az egyik azt üzeni, hogy nem ér rá, mert most szántóföldet vett, most hatika ötkröt vett, most megnősült, tehát nem érnek rá. Közben, mind a közben, amit szereznek, amiért loholnak, amiben kiég az egész életük, és amiben esett, hogy 52 éves korában infarktusban meg fog halni, az fontosabb, mint az Isten. És akkor megkérdezzük, hogy akkor miért is vagyunk mi boldogtalanok? Hát mert nem hisszük el. Egyedül az Istennek nem hiszünk. Nem hisszük el, hogy vele boldog életet lehet élni. És vasárnap az volt az ige hirdetési alapige, hogy Ábrahám ott Isten megszólítja, és megmondja, megáldva megáldalak. És azt mondja, mit adhatnál nekem? Nem adtál gyereket. Tehát egyszerűen döbbenetesek vagyunk. Nem, ő magát akarja adni az Isten, a legnagyobbat, önmagát, Ábrahám magát, tehát mit kezdek én veled. Tehát egyszerűen nem lehet velünk beszélni. Akkor ne csodálkozzunk, hogy boldogtalanok maradunk. Tehát Tehát komolyan kellene venni, nem lehet velünk beszélni, még egy Ábrahámmal se. Hát nem nagyon. Ugye, és egyszerűen csak az evilági dolgokba vagyunk teljesen belezúgva, és ki se látszunk belőle. A szántóföldből, a hatiga ökörből, meg a családi problémáinkból ki se látszunk. Tehát jön az Úr Jézus, eljött ő közénk, személyesen Isten, és szemünk se rebben, hanem megfeszítettük. Tehát akkor most azt mondja az Úr Jézus, hogy még egyszer hadd olvassam, hogy olyan mélyen megmelegíti a szívemet, ahogy az Úr Jézus beszél. Az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Na, ilyen országot akar ő, ahol a szeretet uralma van, ahol egymásért élünk. Tehát ahogy én szerettelek titeket, úgy szeressétek. Ő hogy szeretett bennünket? Az életét adta értünk. Na, ő ilyen országot akar. Nincs senkiben másban nagyobb szeretet, mintha valaki életét adja a barátaiért. Értitek? Na, de hát ez nem kell nekem. Hát ebbe én leszek az áldozat. Nem hiszitek ám, hogy milyen okosak vagyunk. Hát kell ez nekem? Itt higgyétek el, ez a legnagyobb problémánk Isten országával. Hát kell ez nekem? Majd én megyek a keresztre, vagy hogy van ez? Hát úgy van. Úgy van, ahogy Jézus mondta. Ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel az ő keresztjét. Na hát azért aztán nem tolonganak az emberek Jézus után, de tolonganak a hamis tanítók után, meg tolonganak a világ őrjöngő szórakoztató ipara körül, ott tolonganak, de a kereszt körül nem nagyon tolonganak. Pedig tessék elhinni, ő teremtett bennünket, ő tudja, hogy mi a léted nyomorúsága, tudja, mi az, amit téged boldogtalanná tesz. Aztán őrjönkhez meg, belen a szegény fiatalokat sajnálom, mert már annyi idősen majd hallókészülékkel se hallanak, de állandóan ott van a fülükbe az a dugó, miért? Miért? Igen, szóval tulajdonképpen boldogtalanok. Igen, boldogtalanok. És akkor próbáljuk megoldani, de az Úr Jézus egy ilyen országot akar. Most gondold el, az ez, ha működik, az csodálatos. Ha valóban úgy szeretjük egymást, hogy ő szeretett minket. És akkor így mondja, hogy ti a barátaim vagytok, de mindig van egy ha. Tessék megfigyelni, minden isteni ígéretnél ott van ha. Ha megteszitek, amit én mondok. Azt mondja, hogy ti a barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsolok nektek. Na hát ez már megint nem tetszik, ugye? Ez meg a másik, amivel rögtön belebotlik az ember, hogy akkor ő akar nekem parancsolni, és akkor mi lesz velem? Itt már megint az identitás probléma. Hogy akkor hogy, mi lesz velem? Hát én alávetem magamat az Úr Jézusnak, és akkor teljesen ki vagyok szolgáltatva, és az én személyiségem az meg már szinte megsemmisül, mert bedarálnak, mint egy pacolt. Hát nem így van. Én átéltem, meg átélem, hogy amikor vele vagyok, akkor kiteljesedik a személyiségem. Kiteljesedik. Nála nélkül vagyok egy pacol, meg egy senki. Nála nélkül. Így van. Tehát többé nem mondalak titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Titeket azonban barátaimnak mondalak, mert mindazt, amit hallottam az én atyámtól, tudtulattam néktek. Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki, és rendeltelek titeket arra, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és a gyümölcsötök megmaradjon, hogy bármit kértek az atyától, az én nevemben megadja néktek. És még hozzáfűzi, hogy el ne felejtsétek, ezért ezeket azért parancsolom néktek, hogy egymást szeressétek. Ugye itt a kiválasztás körül mindig óriási viták vannak, mert mi olyan okosok vagyunk, hogy ez nem igaz. Na most ugye ebbe aztán jó össze is tudunk veszni, nagy teológiai vitákat tudunk rendezni, pedig ez a kiválasztás kérdésre a testvérek egy olyan egyszerű dolog, és mi megbonyolítjuk. Mert ugye mikor arra gondolnak, hogy Isten egyeseket a kárhozatra, a kettős predestináció, egyeseket Isten az üdvösségre, másokat a kárhozatra rendelt, vagy teremtett. Érthetetlen. Alapból érthetetlen az egész, de az ige fényében meg egyszerűen nem igaz. Mert ez a szeretet Istene egyeseket eleve arra teremtett, hogy kárhozatra teremtett. Hát más igéket figyeljük meg. Mit mond a pokolról az ige? Hogy az Isten minek teremtette? Az ördögnek és az angyalainak. Akkor kiket teremtett eleve kárhozatra? Azokat se, mert azok is azért kerülnek oda, mert föllázadtak és megbuktak. És ők, nekik nincs bocsánat már. Na most akkor miért beszélünk ilyen szamárságot, és miért sértjük meg Isten szeretetét azzal, hogy ő olyan Istenám, hogy a kispistát az kárhozatra teremtette, a Nagy Józsit meg üdvösségre teremtette. Hát most már ne. És milyen alapon? Milyen alapon mondja az Isten annak, hogy te nem térhetsz meg, te nem is vagy kiválasztott? Milyen alapon mondja? A szemeszíne, a bőrszíne, vagy milyen alapon mondja? Az Isten is rasszista, vagy hogy van? Milyen alapon? Mikor azt mondják, mert azt mondják, hogy az Isten szuverenitása. Ez tulajdonképpen ilyen tudományosan, de magyarul azt jelenti, hogy csak. Mert ő így akarta. De hát ez olyan távol van Istentől, mint Makó Jeruzsálemtől. Hát ez nem a mi Istenünknek a jelleméhez kapcsolható, hanem az kapcsolható az ő jelleméhez, hogy úgy szerette Isten a világot, mert testvérek, Jézus soha nem hazudott. Minket soha nem vezetett félre. Ha az lenne az igaz, hogy kettős predestináció van, akkor így szólna ez az ige. Úgy szerette Isten a kiválasztottakat, hogy az ő egyszülött fiát adta értük. De itt a világ van. Tudnilik, azt akarják mindenállal leradírozni, hogy nekem semmi felelősségem abban, hogy megtérek vagy nem, mert úgyis mindent Isten intézel. Hát itt Jézus azt mondja, én választottalak titeket, de itt egyrészt a tanítványairól van szó, akik apostoloknak választottak ki, és az üdvösségre választás meg a szolgálatra kiválasztást, azt ne keverjük össze. Üdvösségre minden Krisztus hívő eleve kiválasztott a Krisztusban. Hát akkor mi a kiválasztás? Testvérek, nem mi. Itt van a hiba. Nem mi, hanem ki. A kiválasztás nem valami, hanem valaki. Tessék megfigyelni, amikor bálványt önt, aranyból öntött Izrael, ugye Isten haragszik, Mózes dühöng, összetöri a kőtáblákat, a borjút, és utána mit csinál? Odaáll a táborkapuba, és azt mondja, aki az Úré, jöjjön ide hozzám. Tehát kinek kellett oda menni? Aki úgy gondolta magára, hogy az Úré, az rögtön rohant Mózeshez. A többivel mi lett? Levágatta őket. Na most jön az Úr Jézus, eljön közénk, és azt mondja, jöjjetek én hozzám mindnyájan. Akkor miért nem azt mondta, hogy jöjjenek ide a kiválasztottak? Nem azt mondja. Hanem azt mondja, hogy jöjjetek ide mindnyájan, akik megfáradtatok, akik már beleuntatok ebbe a lehetetlen életbe, akik most már végre beláttátok, hogy itt nincs megoldás, hát akkor most már jöjjetek ide. És ez a hívás, de hogy ne azt higgyék a testvérek, hogy én valami saját teológiát alapítok itt, mert nem csak én vallom ezt, nagyon sokan ezt vallják, és tessék elhinni, miért fontos ez. Én már találkoztam nem egy olyan emberrel, és engem a kettős predestináció akkor döbbentett meg legjobban, mikor Szabó Magda, nem tudom, 75. vagy 80. születésnapján interjút csináltak vele a rádióban, és én azt hallgattam a saját fülemmel, végkérdezték a munkásságát, stb. És akkor végül rákérdezett a riporter, de tudja, hogy a református egyházban ő a legmagasabb tisztséget töltötte be, ő volt az egyház főgondnoka egy időben, és hogy mit jelent neki az ő vallása, így kérdezte tőle. És akkor erre azt mondta, ő nagyon szereti az ő vallását, és hogy miért? Mert azért, mert a predestináció miatt, mert ő 4 éves kora óta tudja, hogy az üdvösségre ki van választva, pont. Na most itt én az dermesztett meg, hogy most akkor kedves Szabó Magda megtért valaha valamikor? Vagy csak elhitte, hogy ő ki van választva. Mások meg azért szoronganak, és ez a többség, hogy én nem vagyok kiválasztva az üdvösségre. Engem az Isten elvetett. Na de hát... Hát ugye ez egy olyan veszélyes tanítás. Mert az egyik azért nem tér meg, mert úgyis ki vagyok választva, a másik meg azért nem tér meg, mert én úgyse vagyok kiválasztva. És mit mond az Efezus 1-ben az Isten igéje? Azt nézzük meg, hogy mi a kiválasztás. Jézus Krisztus. Ő benne választottunk ki. Ahogy Mózes azt mondta, aki az Úré jöjjön hozzám, Jézus is azt mondja, aki az Úré akar jönni, csak jöjjön szépen ide hozzám, és akkor te az Úré leszel, ha hozzám jöttél. Ez ilyen egyszerű, nem kell ezt megbonyolítani, meg a híveket belekavarni olyan zavarba, hogy most azt se tudja, hogy ő egyáltalán ki van választva, nincs kiválasztva. Tehát azt mondja az Efezus 1.3-ban, áldott a mi Urunk Jézus Krisztusunk Istene és Atya, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. Mert ő benne kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk előtte szeretetben. Na itt persze félreérthető, ez a, hogy kiválasztott bennünket a világ teremtése előtt. Már akkor arra gondolt, hogy a kis Pistát úgyis elkárhoztatom, a Nagy Jóskát meg úgyis üdvösségre, nem így választott ki, hanem elrendelte a megváltást. Mert tudta, hogy meg fogunk bukni. Már a teremtés előtt tudta, hogy meg fogunk bukni, elrendelte a megváltót, Jézus Krisztust, és aki Jézus Krisztusé, az az egyház, és az eleve ki van választva az üdvösségre. És ha te, most itt van az egyház identitásának a tudata, hogy tulajdonképpen mi ki vagyunk választva Jézus Krisztusban, mert benne hívott el minket az Isten, kihívott bennünket Jézus Krisztus által és Jézus Krisztus váltsága alapján. Na most itt van a megtérésnek és a kiválasztottságnak, a, hogy így mondjam, a jogi alapja. Milyen alapon üdvözülhetek? Milyen alapon? Hát úgy, hogy Jézus meghalt a te bűnödért és az én bűnömért. Ez az alapja. Ez az egyház alapja, ez az alapkő, amiről tegnap szó volt, amit Isten letesz a Sionba. Leteszek egy drága szegeletkövet. Ez az a, és így mondja ugye a Zsoltáros, hogy botránkozás köve, megütközés sziklája lesz azoknak, a kiválasztottaknak. Mert Izrael kiválasztott. Hát nem a kiválasztottaknak, hanem akik megbotránkoznak Jézus Krisztus áldozatába, akik maguk akarják magukat üdvözíteni. És azok megbotránkoznak, mert minek? És különben is egy megfeszített mesiás. Hát megbotránkoztató. Az emberi gondolat szerint. De viszont, ha megértjük, hogy mi olyan elveszettek vagyunk, olyan mélységesen elveszettek vagyunk, és itt van a mi létünk tragédiájának a titka, hogy halálosan elveszettek vagyunk. Örökkározatban vagyunk. És most mit mond, mit lehet, ezt tudja a lelkem én mindenki, hogy elveszett vagyok. Én egy elveszett ember vagyok, és akkor próbálja kipótolni mindennel az ember, de alapjában véve tudja, hogy végzetes vagy, végzetes helyzetben vagyok. Ezért reménykednek a halálba. Ugye Isten azt mondja, hogy a halállal kötöttetek szövetséget, hogy a halál lesz a ti rejtek helyetek. Temetéseken szoktam elmondani, hogy a mi népünk halálhívő, mert abba hisz, hogy a halálba elmenekülünk, a lét nyomorúság előtt megszűnik, megsemmisül, vagy mint a buddhista nirvana, hogy megsemmisül. De nem így van. De nem így van. És a mi elhivatottságunk éppen arra, hogy Isten kihív bennünket egy csodálatos világba, az ő világába, az ő országába, az ő uralma alá, az ő király uralma alá. És most már többet nem vagytok szolgák. A barátaim vagytok, akikért az életemet adom. Ez az egyház közössége, ami közösség egymással is, de közösség elsősorban az Atyával és az ő Fiával. És kit lehet ebből kirekeszteni, testvérek? Kit? Senkit. Magunkat rekesztjük ki. Aki azt mondja cinikusan, hogy ez nem igaz, különben se lesz belőle semmi, és akkor Ugye elhivatásunk és a küldetésünk, hogy gyümölcsöt teremjünk. Tehát nem arra vagyunk elhívva, hogy Isten kiválasztottakat vitrínbe teszi, mint főszenteket, hanem arra vagyunk elhívva, hogy elmenjünk és gyümölcsöt teremjünk, és a ti gyümölcsötök megmaradjon. Milyen gyümölcs? Hát tessék elolvasni a Galata 5-ben, ott van, le van írva a test cselekedetei, meg a lélek gyümölcsei. Szeretet, hűség, jóság, szelítség, békesség, türelem. Ugye milyen gyönyörű ott az élet, ahol ezekből csak akár egy-kettő is megvan. Most képzeljétek, most gondoljatok bele, milyen békesség költözne minden asszony szívébe, ha tudná, hogy az ő párja hozzá egy életre hűséges lesz. Hűség. Kigúnyolják, nem? Kigúnyolják. Pedig ezek azok a gyümölcsök, amik gyönyörűvé és szépé teszik az életünket, a szeretet, a türelem, a jóság. Na, tehát erre vagyunk rendelve, a gyümölcsöt teremjünk. De ez a gyümölcstermés, ugye itt megint arról van szó, hogy már megint nekem kell valamit olyat adni, amit megint nem élni élvezek. Hát ez egy borzasztó, hogy mindent másért, a másért és a másért. Tehát ez milyen elhivatottság ez? De hát nem egészen így van, hanem az Úr szeretetének gyönyörűségében vagyunk mi. Azt mondja, hogy az én örömötök bennetek legyen, az én örömöm. Az Úr Jézus öröme az volt, hogy szeret engem az Atyám, mert én mindig azt teszem, amit ő nékem, az ő akaratát teszem, amit parancsol nekem. És szeret engem az Atya, és én is szeretni foglak titeket, ha azt teszitek, ha a gyümölcsötök lesz. És akkor mi az élet értelme, távlati értelme? Hát tessék meghallgatni Péter apostol, hogy ír a gyülekezetekhez. Azt írja az 1 Péter 1.5-ben, tehát Péter első levelének első rész 5. versétől olvasom, titeket pedig Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre, amely készen van, hogy nyilvánvalóvá legyen az utolsó időben. Ezen örvendeztek. Noha, mivel így kellett lennie, egy kissé megszomorodtatok különféle kísértések között. Tulajdonképpen ugye komoly üldözések voltak az egyház ellen. Hogy a ti megpróbált hitetek, amely sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltónak bizonyuljatok a dicséretre, a dicsőségre, a tisztességre. Őt szeretitek, pedig nem láttátok. Ő benne hisztek, bár most se látjátok. És kimondhatatlan dicsőült örömmel örvendeztek, mert elértétek hitetek célját, lelketek üdvösségét. 1 Péter 1. 5. verstől olvastam egészen a 9. versig. Tehát mi a hitünk célja? Azt mondja, hogy a lelkünk üdvössége. És így, ilyen kifejezés, hogy dicsőült örömmel örvendeztek. Hát mi miért nem örvendezünk? Mert most ha egy kérdővet kiosztanánk, és mindenki őszintén ráírná a válaszait, hányan írnák rá azt, hogy nem bizonyosak az üdvösségükbe. Ha nem vagyok bizonyos az üdvösségemben, minek örüljek? Szőt szokták tenni a kérdést cinikus fiatalok nekem, de hát minek örüljek? Hát mondjuk példa annak, hogy van örök életed. Példa annak, hogy az Úrral való állandó élő kapcsolat egy boldog öröm forrása ma, itt és most. És ha ez nincs meg bennünk, az vagy azért nincs meg, mert itt mondja, hogy hitetek próbálja. Kipróbálja, megpróbálja a mi hitünket, és nem mindig valóban valamilyen levegő örömben vagyunk, hanem üldöztetések, nyomorúságok, ahogy Jézus nem rejtette véka alá, hogy ezen a világon nyomorúságotok lesz, és ennek a nyomorúságnak ellenére ott az öröm. És ahogy Pál tudja írni a Filippieknek a börtönből, hogy mindenkor örüljetek, ugye? Mindenkor örüljetek. Nem a körülmények fogják meghatározni az örömömet, hanem az, hogy az én drága Istenemmel közösségben vagyok. Meg hogy a testvéremmel közösségben vagyok. Nem tudom, hogy átélitek-e annak az örömét. Hát én láttam, meg tegnap is hallottuk Zoltán testvérünktől, hogy egymásnak tudtunk örülni, hogy újra találkoztunk, akár egy év után, vagy több év után, és tényleg nem csak a találkozás öröme, de majd erről szó lesz, hogy milyen ajándék az, különösen olyanok tudják, mint például én is, aki nagyon sokáig úgy éltem a hívő életemet, hogy egyetlen testvérem sem volt a közelemben. Nagyon nehéz úgy élni a hívő életet, hogy csak idegenek. Csak olyanok, akik bolondnak néznek. Tehát erről majd szó lesz, hogy milyen áldott öröm a közösség öröme, de a legnagyobb öröm, hogy vele közösségbe legyek. És most még befejezésül hadd térjek vissza arra, hogy van-e üdv bizonyosságunk? Ez az egyik legfontosabb kérdés a hívő életben. Nekem egyszer egy főpapunk azt mondta, egy luteránus teológus nem tudhatja, hogy üdvözülünk vagy nem üdvözülünk. Na mindegy. Hazamentem, megkerestem, mit mond elő Luther. Luther azt mondta, aki nem hiszi az üdvösségét, kiköpte a hitét. Ahogy ő szokott fogalmazni, így világosan. Tehát, aki nem hiszi az üdvösségét, kiköpte a hitét. Tudnélik, testvérek, micsoda arcátlanság az a gondolat, mert következő a szöveg. Ez hívő gők, hogy én azt hihetem magamról, hogy én nekem üdvösségem van. Azt mondják, ez gők. Hát az meg nem gők, hogy azt mondom az Úr Jézusnak. Jó, Uram, te meghaltál a kereszten, nagy dolog, de hát azért nem hiszem, hogy ez nekem elég lesz az üdvösségre. Akkor nem az a gők? Ez a gők. Az Istennel szem meghazudtolása az isteni megváltásnak. Ő azt mondta, aki hisz abba, aki engem elküldött, aki hisz az én igénybe, és hisz abba, aki engem elküldött, az nem megy ítéletre, hanem által ment a halálból az életbe. És még ezer helyen elmondja, hogy aki hisz ő benne, annak üdvössége van. Aki a fiú, az ő, az élet. És ezer igen erősít meg abba, hogy te valóban hiszed, hogy az Úr Jézus a te megváltód, a te Istened. Hát ha hiszed, akkor neked üdvösséged van. Na de aki hiszi, annak az életében meg is mutatkozik. Annak ott van a gyümölcs, ugye? És még azért egy dologra vissza kell térnem a kiválasztással kapcsolatban, mert egy kicsit úgy érzem, hogy az egyik oldalt nem emeltem ki eléggé, hogy nehogy valaki arra gondoljon, hogy mikor én azt mondtam, hogy igenis nekem válaszolni kell az isteni hívásra, hogy én valamit hozzátehetek az üdvösségemtől, ezt felejtsük el. Mindent ő végez el. Azt is, hogy én el tudjak indulni a hibására. Azt is ő intézi el. Én csak egyet tudok. Tudjátok, mit tud a bűnös ember? Mindig tagadni. Semmi más nem tudunk, mi csak tagadni. Mert mikor Isten megszólít egy embert az igéje által, akkor ő adja a vonzást. Adja a... Mert így mondja, mind az akarás, mind a cselekvést ő munkálja. Mindent ő munkál. Ebben tökéletesen egyet értek azokkal, akik a kettős predestinációt vallják, hogy mindent ő munkál. Én egyet viszont tudok megtagadni. Megtagadni a hibást, ezt tudom. És ezért olyan furcsa, hogy tényleg, mintha úgy néz neki, hogy egyeseket Isten kárhozatra lenne. Pedig nem arról van szó, hanem azok az egyesek nem válaszoltak igennel. Mert mondom, még az indítatást is ő végzi a bennem. Tehát az, hogy egyszerűen ki tudnám mondani az igent, de megrázom a fejemet, és azt mondom, hogy ne. Majd még a végén le kell mondani a kis titkos disznóságaimról, meg ügyeimről. Nem, hát azért köszönöm, Úr Jézus, nem. Majd lehet, hogy később, de akkor meg már nem lesz hívás. Ugye? Mert ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket. Mindent Isten végez el az emberbe. Tehát én az üdvösségemhez tényleg még annyit se tudok hozzátenni, az igent is ő mondatja ki velem. Tehát ebben maximálisan egyet értek azokkal, akik a kettős predestinációt vallják, csak egyet nem hiszek el. Egyet nagyon nem. Hogy olyan lenne az én Istenem, hogy egyeseket kárhozatra rendel. Ez nem igaz. Ezt a Bibliából nekem nem tudják bebizonyítani. Tehát ő senkit eleve el nem ítél is. Eleve nem rendel a kárhozatra, hanem mikor én már többször megtagadtam, akkor megkeményíti a szívemet, aztán már jön a kárhozat. Ilyen van. ilyen van. És ezért van az, hogy félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez a ti üdvösségeteket, mert Isten az, aki munkálja bennetek, nem ti mentitek meg magatokat. Tehát ugye ne értsük félre a dolgokat. Nekem semmi részem abban nincs, hogy én üdvösségre jutok. De az, hogy igen, azt igenis ki kell mondanom. És amikor Jézus azt mondja, ha megtartjátok az én igémet, ha megtartjátok a parancsolataimat, ha, na de hogy tartom én meg?
Vele.
Hát csak vele. Csak vele. Tehát csak, tulajdonképpen azt mondta az Úr Jézus, hogy nem azért jöttem, hogy eltöröljem a törvényt, hanem hogy betöltsem. Ő bejön az én szívembe, és ő tölti be a törvényt. Tehát mindent ő tesz meg, tehát nehogy ebből most megint valami vita legyen, azért értem rá vissza, hogy félre ne tessenek érteni, én is így értem, hogy mi semmit nem tehetünk az üdvösségünkért, csak a tagadásunkat tagadjuk meg. Hogy igen, ott van bennem az Isten ellenesség, meg ott van bennem, hogy a magam ura akarok lenni, meg ez nem kell nekem, meg minden ott van, na ezt kell megtagadni az ő segítségével, és akkor ki kell mondani az igent. És ezért mondja Jézus, nem ti választottatok. Mert ebben valóban az van, hogy ő megszólít az igével. Ezért hirdettetik az ige testvérek. Ezért hirdettetik. A Szentlélek elviszi a te szívedbe, téged szólít meg, engem szólít meg, az a drága isteni ige, ami örök beszéd, örök szó, örök isteni hatalommal kimondott ige. És hát ezt kell megérteni, hogy az isteni ige juttat el engem, a hívás az igén keresztül érkezik, az ige az, aki a cselekvést elindítja bennem, mindent ő végezel bennem. Tehát akkor most összefoglalnám, tehát az egyház, ugye gyakorlatilag mi a rendeltetése? Ugye a rendeltetése az, hogy gyümölcsöt teremjen. A kihívásról azért kezdtem el beszélni, mert ugye ott indul el. Tehát a rendeltetésünk a gyümölcstermés, a célja pedig az üdvösség. A gyümölcsnek is az a célja, hogy mások élvezzék és lássák azt az isteni hatalmat a te életedben, amely szeriddé tette a dühöngő férfit, aki lecsendesítette az örökké perlekedő asszonyt, aki meg tudja fékezni a kívánság vonalán kicsapongó életet élő embert, és így tovább, ezeket mind elvégzi, és elvisz az üdvösségre, ami nem majd akkor lesz az enyém. Az üdvösség nem ott kezdődik, mert az is nem valami, hanem valaki az üdvösség. Olvastam egy református teológus, egy hívő református teológusról, hogy az öreg úr haldoklott, és a két teológus fia ott állt az ágya mellett, és azzal vigasztalgatták a papát, hogy a Jelenések könyvéből kezdték az Aranyvárost, az Arany utcákat, a Gyöngykaput, meg minden, most papa, oda fogsz menni, milyen gyönyörű lesz. Az öreg úr egy darabig hallgatta, aztán azt mondja, hagyjátok engem ezekkel a vadarságokkal. Ez engem nem érdekel. Megdöbbent a két fiú, és az öreg azt mondta, én az én Uram Jézus Krisztushoz megyek. Én vele fogok találkozni. Nem az utca érdekel engem, ő. Tehát értitek a dolgot, hogy ha te drága úradat befogadtad, neked van Krisztusod, megvan az üdvösséged, mert aki a fiú az élet. Akkor is ott, amikor befogadta tied az örök élet. Mert ő a tied, mert ő a mi életünk. Imádkozunk. Drága Úr, Jézus Krisztus, köszönjük, hogy Te mindent megtettél a mi üdvösségünkre, és valóban úgy van, hogy Te feloldozott bennünk az ellenállást, a lázadást, a görcsöket. A Te igéd szabadít ki bennünket a börtönből, a Te igéd szavától hullanak le a bilincsek a kezeinkről, a Te szavadra nyílnak meg a mi vak szemeink, és meglátjuk a Te dicsőségedet. Áldunk ezért, Úr Jézus Krisztus, hogy ezért jöttél, ezért gyűjtöttél magadnak népet, és vittél át bennünket a te országodba, amely az örök élet maga. De tudjuk, Uram, hogy ez nem csak valami lelki élvezetet fog nekünk adni, hanem szolgálatot, áldozatos életet, veled való és testvérekkel való drága közösséget, ott, hogy megvalósulhasson ez mindenkor bennünk, velünk, általad. Amen.